Nostra. Úgy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Az év utolsó búcsújára készül Mátra Verebély Szent Kúton a Nemzeti Kegyhely. Október 25-én Szent Hubertus a vadászok és erdészek védőszentjének ünnepén ér véget a zarándok évad, és kezdetét veszi a csendes elvonulások, imák és lelki gyakorlatok időszaka a kegyhelyen. A 2025-ös jubileumi szent év különleges ereje idén érezhető volt Mátra Verebély Szent Kúton is. A legnagyobb búcsukra minden eddiginél több zarándok érkezett, ahogy gyerekek is rekordszámban zarándokoltak el nyáron a Gyermekbarát Turisztikai Központba. A világ előtt álló jelenlegi nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az EU-nak, így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a feszültséget, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, kollégái továbbra is a háborús pszichózis állapotában vannak, így a budapesti békecsúcs kapcsán zavar, tanácstalanság és irigység uralkodott el, illetve mindennek a szánalmas leplezési szándéka, ahogy fogalmazott. A tárcvezető aláhúzta, ismét ki lett adva a jelszó, hogy még több pénzt és még több fegyvert kell küldeni Ukrajnába, és ahogy telik az idő, úgy válnak egyre esztelenebbé a számok és az ötletek. Ukrajna 60 milliárd eurót követel magának további fegyverkezésre, ez mintegy 24 ezer milliárd forint, jegyezte meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata megalapozottnak találta a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni azt a három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért. Mindenre azt követően került sor, hogy Sebesnyi Józsefet toborzók agyonverték Ukrajnában. Megöli Magyarország ellátás biztonságát, ha az Unió ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját, ez tény, amelynek semmi köze nincs a politikához, erről is beszélt a miniszter. Szijjártó Péter leszögezte, eddig két útvonalon keresztül érkezett kőolaj, de az uniós tervek értelmében felszámolnák ezek egyikét, a megmaradó infrastruktúra viszont nem tudja garantálni a biztonságos ellátásunkat. Olyan útvonaltól függenénk, ahol a tranzitdíj a háború kiterése óta megduplázódott, tette hozzá. A tárcvezető éles kritikával illette az Európai Bizottságot, amelyet Magyarország és Szlovákia augusztus 22-i megkeresésére csak október 10-én 49 nappal később reagáltak, amikor is a két ország már közel volt a stratégiai tartalékok felhasználásához, a barátság kőolajvezetéket ért támadás és a tranzit leállását követően. Arra is kitért, hogy a magyarországi energiaexport az orosz bruttó hazai termék mindössze 0,2%-át teszi ki, ennek kiesése pedig alig ha lehetetleníteni el a háború folytatását. Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott, ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása, sorolta, hozzátéve, ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatban megerősítette, kész eljönni Budapestre, hogy bármilyen formában felvegye a kapcsolatot az ott találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Volodymyr Zelenszkij hozzátette mindazonáltal, hogy nem tartja Budapestet a legmegfelelőbb helynek egy ilyen találkozóra. Emlékeztetett, ő a háború lezárását célzó megbeszélésekre a többi között Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta. A 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, a pénzromlás mértéke 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult, mondta Varga Mihály jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank tavaly évről szóló üzleti jelentését ismertetve az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelentésről szóló határozattervezetet. Országszerte zajlik a védekezés az amerikai szőlőkabócával és az általa terjesztett aranyszínű sárgaság betegséggel szemben, közölte az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán azt írta, a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés miatt a hétvégéig több mint 8000 hektár szőlőt vizsgáltak át, eddig 3 milliárd 800 millió forintot különítettek el a védekezésre. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségtérítésre legyenek jogosultak. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban, kisebb esővel, záporral, sokfelé majd megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul csupán. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 5. részét Kutvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Szabó Magda, a Danaida. Tibornak. Katalin egy jó hónappal később lopta el Dániel útlevelét, és készítette útra a bátyját. Akkor már tudta, hogy nem szerelmesek útját egyengeti, Dániel csak ugyan a készülő háború elől menekül, el akar jutni valami semlegesnek ígérkező országba, meg akarja menteni magát, tudását és céduláit. A kislány 3 hétig kutatta át bátyja kérésére a lakás minden elképzelhető zugát, hogy nyomára lejjen az útlevélnek. Hasztalanul. Dániel arca a kutatás hetei alatt valahogy megváltozott. Katalin azt érezte, hirtelen ősöreg lett. Sokkal idősebb, mint a levéltáros, akit megfiatalította Malícia. Csillogó szemmel járt, kelt, és időnként megkérdezte Dánieltől, nem kívánna-e elutazni valahová, olyan szép, lágy az idő. Somos Aranka még mindig duzzogott. Iszonyúan állt neki a sértett, negédes arckifejezés, amellyel érzékeltette, nem ezt a titkolózást érdemelte a gyerekétől. Katalin pedig hiába motozott. Az útlevél nem volt sehol. Hogy a levéltáros hova tette, Somos Aranka se tudta, mert Dániel kérésére legalább mutassa meg élete első útlevelét, ha már érthetetlen módon nem hagyja egy kicsit kiszellőztetni a fejét az utolsó szigorlatok előtt, azt felelte, nem tudja, hol van. Apjuk tette el. Ő részéről látni sem akarja. Nem kellemes emlék. Szedd ki apádból, hol tartja, mondta egy délben Dániel. Katalin rémülten nézett rá. Nem Dániel kérése riasztotta, hanem a feladat nagysága. Oly távol volt már apjától, hogy egyszerűbb dolgokról sem igen beszélgettek. Apád azt lesi, mikor keveredem el valami fronton? Anyánk oly buta, hogy maga mellett akar tartani, akkor is, ha megdöglöm. Te vagy az egyetlen, aki segíteni tudsz. Segíts, Kati. Akkor is segíts, ha te se tudod felfogni miért. Ne bámulj! Az életemről van szó. Nem érted? Nem értette. De segített neki, mint ahogy pici korában minden édességet, amit az apjától kapott, ketté osztott, és eldugta a felét Dánielnek. Ahogy kifeszítette kis napernyőjét az uszodában, ha úgy gondolta, hogy a fiúnak árnyékra van szüksége. Majdnem reménytelenül nehéz volt a feladata. Katalin anélkül, hogy tudta volna, úgy kezdett viselkedni, mint az utcai nők. Amikor először ragyogott rá az apjára, a levéltáros nagyot nézett. Nem értette, nem igen kapott ő tőle mosolyt az utóbbi években. A kislány elkezdett fecsegni neki, hozzátörleszkedett, bevonta naív keretek köz zajló iskolai életébe. Csándi Kornél nem akart hinni a fülének. Soha a levéltáros ilyen boldog nem volt, mint ezekben a napokban. Esténként még imádkozott is, zavartan összekeresgélve gyerekkora szövegeit, hogy megköszönje a szigorú Istennek, aki ő tudja miért, de a serdülés zavaros útvesztőjében visszavezette hozzá a lányát. Katalin rendszeresen sétálni járt vele, s elsuttogta neki titkait. Megy a szerelmes pár, mondta Somos Aranka, mikor meglátta karonfogva eltűnni őket, ha együtt elindultak templomba, fűszereshez, akárhova. Katalin kellette magát, mint a prostituált, és megint elkezdett bejárni a levéltárba. Mikor hívás és kérés nélkül először beállított, apja belepirult a meglepetésbe. Oly rég nem volt már erre. A helyiség hirtelen kicsinek, dohosnak érződött. Játékból, komédiázva rátelepedett a tékák tetejére, most már földig ért a lába. Kényelmesen ült a halmazokon, mint valami széken. Még mindig nem tudta, hogy kérdezze meg apjától, ami rá van bízva. Illetőleg, hogy fog rá feleletet kapni, ha fog. Mással kezdte, könnyebbel. Elkezdett cukorért nyafogni, azért a bizonyos gyerekkori cukorért, ami mindig itt várta, ha bejött. Nem volt cukor. A levéltáros szégyellősen ígérte meg, hogy mire legközelebb jön, majd beszerzi. Katalin nevetett, körbeszimatolt, indult a fiók nagyságú polc mögé rejtett fali szekrény felé, ott állt a cukra valamikor, azelőtt hadonászott mindig pici korában. A levéltáros elállta az útját, nem engedte meg, hogy kinyissa a szekrénykét. Akkor még azt hitte véletlen, de mikor következő alkalommal a cukor nem ott várt rá, hanem az íróasztal fiókjából kellett kivennie, már tudta, hogy ott valahol, a legértékesebb irományok alján, a fali szekrényben van az útlevél, s onnan is lopta el végre, mikor apját vízért zargatta ki, nyafogva, panaszkodva, hogy sötét a folyosó, ő fél kimenni. Elég könnyen megtalálta, alig hogy alányult a pergameneknek. A levéltáros csordultig töltötte a poharat, ügyetlenül adta át, kilocsant egy kis víz Katalin ruhájára. A kislány alig tudott nyelni az idegességtől. Ahogy ivott, tüstént haza akart menni. Apja bámult, micsoda szeszélyes teremtés lett belőle, de ebbe is beleegyezett. Csak lépkedhessen vele karonfogva a főutcán, s a járókelők utánuk forduljanak, és ezt mondják. Hogy szereti ezt a Csándita lánya? Igazán megható, mennyire ragaszkodik az apjához. Katalin sose tudta meg, mennyire közel állt apa ebben a boldog pillanatban ahhoz, hogy legyőzze féltékenységét, és maga adja oda Dánielnek az útlevelet. Menjen, ahová akar, mentse az életét. Apa ezen a napon majdnem legyűrte gonosz indulatát és szenvedélyeit, mert hiszen akkor, abban az órában úgy érezte, nem kell a fiúnak rosszat kívánnia. Katalin mégiscsak szereti őt, ha egy időre el is pártol tőle, de hát nyilván az anyjának volt igaza. Ilyenkor, ha serdülnek, változnak a lányok. Mégiscsak őt szereti igazán. Hetek óta úgy jár mögötte megint, mint a kiskutya. A fiúnak nem sikerült elfordítania tőle. Összecsomagolni nem volt nehéz. A ház aznap hamar pihenni tért, s Dániel csak egy váltásruhát akart vinni, valami fehér neműt meg a céduláit. Megvárta, míg apja anyja elalszik, aztán kilopta a szekrényből, amit a fiú kért. Mikor becsomagolta a kis holmit, betette a kofferba a hegedűt is. Hülye! Suttogta Dániel minden indulat nélkül, és visszakoppantotta a hangszert az asztalra. Csak nem képzeled, hogy végigkurcolom Európán. Nem akarok én emlékezni semmire. Hová? Kérdezte az udvaron, mikor kiosontak a konyhán át, s Dániel azt felelte, először oda, valahová, ahová nem kell vízum, s onnan majd meglátja merre. Megcsókolta a lányt. Kiment az udvari kapun, állt a vásártér felé a kis kofferrel, amiben a berakottakon kívül benne volt minden aranytárgy, amit valaha életében kapott, órája, cigarettatárcája, szipkája, még Katalin gyűrűje, nyaklánca is. Hol tölte volt? Katalin felhágott a fokhíjas kerítésre, úgy nézett utána. Dániel nem tekintett vissza. Sütött felette a hold. Matild ablaka sötét volt. A mutatványos téren nem járt senki. A kockakövek kopogtak. Dániel nem hagyott búcsúlevelet, és nem üzent semmit. Még csak nem is írt. Soha többet nem kaptak tőle, egy sort sem. Anya másnap a rendőrségre rohant, a mentőkhöz. Apa munkába, mint máskor. Katalin később gyakran álmodta azt, hogy diák még, ott ül a padban, és tudja, haza kell mennie, anyja késsel várja, és apa azzal fogadja, hogy belenézett a fali szekrénybe. A tanárok számokról beszéltek, mindenféle emberekről, akik valaha éltek, meg rajzolni is kellett egy virágvázát, virágos ággal. Délben, mire hazaért, a levéltáros ült a hintaszékben. Nem olvasott, nem is szólt semmit. Csak ránézett, aztán elfordította róla a tekintetét. Katalin tudta, hogy mindent tud, hogy anyának is megmondta, mi történt, hogy most vesztette el az apját mindörökre, és azt is valami titokzatos módon bűnt követett el, nem azért, mert megszökni segítette Dánielt, hanem mert azt hazudta testével, csókjaival és szemével az apjának, hogy imádja őt, hogy a szeretet űzi be a levéltárba, és hozzábújt, leselkedő szemmel másra gondolva, mint a szajhák. Somos Aranka 10 körömmel ugrott a torkának, a levéltáros némán minden csillapító vagy engesztelő szó nélkül tépte ki Matild segítségével az üvöltő, reszkető gyereket irgalmatlan kezéből. Az óvónőt Kéri bácsi fektette le. Katalin 2 napig Matildnál állt. Anyja nem támadt neki többször, csak attól fogva, ha elkerülhette, nem igen szólt hozzá. Apja igen, még csak szemrehányást se tett neki, amiért meglopta. Csak úgy, mint egy idegenhez, akit bevert a vihar a kapualjuk alá, s az emberi együttélés törvénye azt kívánja, ossza meg vele a fedél biztonságát. Matild volt az egyetlen, aki úgy beszélt vele, mint egy emberrel. De egy kicsit azért úgy is, mint aki tudja, a becézés vagy zsörtölődés kora lejárt. ez itt a házban nem egy 14 éves süldőlány, hanem valami iszonyúra kiválasztott lény. Iskoláztatásáról ritkán esett szó. Abban a kezdeti időben, amikor Elek még az ő élményeire is kíváncsi volt, beszélgettek néha az intézetről vagy az egyetemről, ahol Katalin képzése folyt. Simkó ambíciózus tanár volt, szerette kipuhatolni, hol vannak a hézagok Katalin műveltségében. Gyakorlati dolgokat kérdezett, olyasmit tanultak-e például Bartók muzsikájáról, vagy milyen határig ismerték az élő irodalmat. A káderesek viszont sosem érdeklődtek arról, hol s milyen emberek irányítása mellett nőtt fel, csak bólintottak, ha átfutották az életrajzát, szóval felekezeti iskolába járt. Katalin nem mondta, hogy nem is járhatott volna máshova, az ő szülővárosában csak felekezeti leánygimnázium volt, így aztán azt gondolták róla hívő. Anélkül, hogy bárki is ellenőrizte volna, jár-e templomba, megtartja-e vallása törvényeit, s van-e hajlama egyáltalán a hitélethez. Katalin gyerekkorától hitetlen volt, csak hát ez nem érdekelt senkit. Felekezeti iskolába járt elemista korától érettségéig, ez a tény eldöntötte helyette a vallásosság kérdését. Az az intézet, amely egyetlen káderezés idején sem került szóba, szülővárosa főutcáján állt, közel a templomhoz. Hatalmas, modern épület volt, egy több mint 100 éve működő, naív leánytanoda korszerű utóda, amelyet óriási állami szubvencióval és sok protestáns közéleti nagyság adakozásából építetett az egyház nyugati, főleg holland létesítmények mintájára. Katalin iskolájában látott először radiátort, oktatófilmet, dísztermet, amely szabályos színpadban végződött, emelkedő padsorú auditoriumokat, zeneszobát, gazdag gramofonlemezgyűjteménnyel, s a rajszertár falain világhírű művek reprodukcióit. Elemista évei emlékeiből nem sokat őrzött meg, leginkább a WC-re vonulás szégyenletességét, ahogy a tanítónő, a nénike szabályos időközönként szükségre hajtotta az osztályt úgy, amint Matild tette az óvodásokkal. A mosdó előterében meleg víz folyt, ám a szünet sosem volt elegendő hosszú arra, hogy kezet is mossanak. Kampó sem volt a falban, hogy ott tarthassák a törölközőket, ahogy anyánál megszokta. Katalin, ha visszagondolt erre, utálkozott, mert ahogy a vécén végeztek, tüstént elő kellett venni uzsonnatáskájukat, s már ehettek is. Büntetéseik emléke is végig elkísérte életében a kiosztott körmösök, tenyeresek. Ami legjobban megriasztotta, az az évente változó nénikék indulattalan arckifejezése volt. Ha csak egyszer látta volna valamelyiküket szívből, igazán dühösnek, ha csak egyszer érezte volna, hogy a felfedezett bűnök megtorlása őszinte felháborodáson alapszik. Ám a tanítónők arca szelíd volt, s épp olyan üres, mint a letörölt tábla. Elfből nevelési szándékkal büntettek. Katalin érezte, egyik pedagógust sem érinti komolyan, hogy valaki felüvöltött óra kezdetén, mert társa beleszúrt egy gombostűvel, vagy nem sajnálja igazán a letört kilincset, az osztály közepén szétkent cserebogarat. Néha büntetésből térdelniük kellett. Ez volt a legborzasztóbb. Alulról felfelé nézni a sorok közt sétáló, tulajdonképpen jóindulatú, ostoba arcba, s érezni, hogy zsibbad, szúr a térdecskéje, félni, ha nem kapnak engedélyt a felállásra, talán addig maradnak ebben a megszégyenítő pózban, amíg fel nem borulnak a fáradtságtól. A térdeplés azért volt olyan különlegesen megalázó, mert valláslecskéiken és a vasárnapi iskolák gyötrelmes unalmú magyarázatai közben elég hamar megértették velük. Vallásuk nem kíván térdeplést. Istennek nem telik öröme külsőségekben. Ám ha rosszak voltak, ha zajongtak, megtépték egymás haját, vagy nem adták ki a bűnöst, aki csúnya szót vésett kisbicskájával a padba, térdelniük kellett valamennyiüknek, s Katalin törhette a fejét, hogy amit Isten nem kíván, miért kíván meg az ember. Olvasni viszonylag gyorsan megtanult, írni nehezebben. A leckéket unta, ha tehette, kibámult az ablakon, s hagyta, duruzsoljanak körülötte, amit akarnak. Gyakran megbüntették külön is, a nénikéket irritálta, hogy akármikor szóltak rá, nem tudja, miről van szó, nem tudja folytatni a verset, vagy az olvasást. Apa végtelen türelme kellett hozzá, hogy viszonylag tisztességes eredménnyel letegye vizsgáit, s az az elnézés, városi ember gyereke, az apja, ha nem is valami különlegesség, de levéltáros. A kollektív büntetés lehetőségét, azt a tényt, hogy summásan toroljanak meg valami egyéni gaztettet, gyerekkorában megszokta már. Az 50-es évek legelején voltak éppen teljesen természetesnek érezte a gyanút, ami személyét származása és Dániel miatt kísérte. Kellemetlen volt, de ismerős érzés, mint ahogy ismerős volt számtalan olyan túlkapása a személyi kultusz időszakának, ami Nórát feldúlta, kétségbeejtette. A hamis önkritika, a színpadi hang, a mimikri vagy a színlelés. Még csak a félelem is ismerős érzés volt. Szünetben levezették őket az udvarra. Szerencsére csak hosszú szünetben, mert máskor nem volt idejük felöltözni, ha zordabbra fordult az idő. Nevelőjük megállt az iskola borostyán beszötte, érthetetlenül visszataszító falánál, és elengedte őket. Játszanak. Ők leginkább rohanni szerettek, testük kívánta a mozgást. Ám az udvar nem csak az övék volt, hanem a többi tagozaté is, polgáristáké, gimnazistáké, tanítóképzősöké, s a gimnazista lányok, akik úgy különböztek a szelíd, s valami rejtelmes módon már is üres arcú képzősöktől, mintha nem volnának azok is, ezek is 14 és 18 év közötti egyenruhás fruskák, vadak voltak, s kedvenc szórakozásuk a befogósdi volt. Öten-hatan kézen fogva egymást, rárontottak valamelyik véznább elemistára, kört formáltak körötte, ha az áldozat ki akart bújni, legugoltak körötte, nem engedték, ha átpróbálta törni izmos karjukat, kezére csaptak, s addig néztek rá villogó, nevető szemükkel, míg a befogott rab el nem bőgte magát, nem vallott. Akkor aztán megfogták, és kilódították a sorból. A befogósdi tilos volt, de a gimnazisták épp úgy nem engedelmeskedtek a szabályoknak, mint ahogy az egész látszólag hibátlanul működő puritán organizmus mögött valami anarchia bujkált, amely tüstént jelentkezett, ahogy valamelyik nevelő hátat fordított. Az elemisták csak eleinte mentek panaszra a nénikékhez, hogy a nagyok befogták őket. Később soha többé. A denunciálót az utcán várták meg a gimnazisták, ott verték össze valamelyik kapu alatt. Katalin iszonyodott lemenni az udvarra, olyan gyakran áldozata lett a vihogó nagylányoknak, oly gyakran kellett sírva könyörögnie a szabadságért. Ám ha csak ítéletidő nem volt, az egészségügyi szünetet megtartatták velük. A diakonisszák úgy surrantak el mellettük az internátus felé, mint a szürke főkötős varjak. A gimnazisták illedelmesen köszöntötték őket. Egyik-másik odarohant valamelyik testvérhez, megölelte, aztán a háta mögött összevihogott a barátnőjével, s már képezték is az iszonyú láncot, és indultak valamelyik kiszemelt áldozat felé. A képzősök mindig párosával sétálgattak, és csak távolról szemlélték az eseményeket, nem segítettek a kicsiknek, de nem is árulták be a nagyokat. Nem foglaltak állást. A tanítónők szerelmes regényeket olvastak, s csak akkor tekintettek fel, ha valaki túl hangosan bőgött. Ilyenkor leporolták a ruháját, megigazították a szalagját, s rámosolyogtak. Mosolyuk mögött nem volt szeretet vagy megértés, mint ahogy haragjuk mögött sem volt soha düh vagy felindulás. Katalin olykor még álmodott is a befogósdiról, de ha anyja felrázta vagy apja átvette magához a nagyágyba, még felébredve sem mert róla beszélni senkinek. Túl nagy szenvedés volt, túl veszedelmes titok. Mikor aztán gimnazista lett ő maga is, minden csodálkozás és gondolkozás nélkül átkerült a befogók oldalára. Ez hagyomány volt, saját fejlődő testük erejének igazolása, tradíció. Míg elemibe jártak, őket kergették, növekedve meg ők kergettek másokat. Ugyanolyan csillogó szemmel, ugyanolyan könyörtelenül, külön élvezve azt, hogy valamelyik régről ismert tanítónő, erősen megöregedve, változatlanul ott áll a borostyánnál, változatlanul nem vesz, vagy nem akar észrevenni semmit, ami a nagyszünetben folyik, és változatlanul belemélyed valami szerelmes regénybe. Ha a nyúl valaha átvethetné magát a fején, mint a népmese csodahőse, és egyik pillanatról a másikra vadásszá változhatnék, érezné azt a megmagyarázhatatlan izgalmat, amit Katalin érzett, mikor először fogta el a maga áldozatát. A diadal erőt adott, és felvidámította az embert. Katalin első volt a befogók között, ez nagyobb tekintélyt szerzett számára, mintha jó tanuló lett volna. A gimnáziumban már nem sokat számított, hogy az apja levéltáros. Ahhoz, hogy indolenciáját, nem tanulását, szorgalma hiányát elnézzék, nagyobb rangú tisztviselő lánya kellett volna, hogy legyen, ha már nem lelkész, nem tanár vagy fenntartó testületi tag gyereke. Katalin kiskorától fogva megszokta, és természetesnek érezte a hierarchiát, ami ellen Nóra annyiszor fellázadt. A származás minden siker és előrejutás megszabója. Kislánykorában is többnyire eldöntötte a dolgokat, iskolájában bársonyhangon beszéltek a kiváltságosak gyerekeivel, és Juhász Etelkát, a nyomdász lányát kiutasították amiatt, amit elfogadtak és tudomásul vettek báró Ercsi Alice-től, vagy Csikos vidéki lelkipásztor lányától. Katalin megértette, hogy tudása nem nyereség intézetében, nem tudása viszont senkit sem háborít fel. A gimnáziumban már nem terelték csordában vécére őket, nem gondoskodtak szünetjeik megszervezéséről. Sőt, az altisztek hálásak voltak, ha olykor nem mentek le az udvarra, legalább nem hordták fel a port, a sarat. Nevelőik a tanítóéknál is imponálóbb közönnyel nézték a tündöklők tündöklését, vagy a süllyedők süllyedését. Nem érdekelte őket sem a siker, sem a bukás.
Szabó Magda a Danaida című írásának 5. részét Kutvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. A Veszprémi Érseki Főiskola adott otthont a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferenciának idén március 24-én, amely a boldogavatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állította középpontba. A rendezvényen egyházi és világi szakértők osztották meg kutatásaik eredményeit az azóta már boldogavatott Bódi Mária Magdolna hitéről, a korszak társadalmi és vallási viszonyairól. Az előadók között volt dr. Nagy Veronika, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója is. Előadásának címe: Szakrális helyek Bódi Mária Magdolna életében. Most őt hallják.
Excellenciás és főtisztelendő érsekatyák, főtisztelendő helynökatya, és kedves érdeklődők, köszöntök mindenkit, és én itt most az égi magasságokból a földhöz rántanám önöket, mert hogy én ilyen földhöz ragadt módon fogom megpróbálni áttekinteni Bódi Mária Magdolna életében a meghatározó szakrális helyeket. Egy utazásra invitálom önöket, remélem, hogy 20 percen belül eljutunk Szigligettől Litérig. Azt a feladatot kaptam, hogy tekintsük el, tehát ez egy kutatási folyamat. Ugye mindannyian abban a nagy munkában vagyunk, hogy Bódi Mária Magdolna életét, az ő hatását próbáljuk meg minél jobban megismerni, föltérképezni, rekonstruálni. Tehát ennek egy részszegmense az, amivel én most elkezdtem foglalkozni, hogy végigjártuk ezeket a helyszíneket, amik ráhatottak, és amikre aztán ő is hatást gyakorolt, amik emlékezett őrzői az ő tevékenységének. Az első természetesen a csodálatos táj, ahol ő meglátta a napvilágot, ez a Balatonfelvidék, ugye Szigliget, a helyszín, ahol megszületett. Egy nagyon szerény épület, ez alig ha felismerhető. Most már ebben a sokszor átépített házban az egykori szülőház, ez egy malom épület, ami most legutoljára azt hiszem, hogy szeszfőzdeként volt használatban. De hogyha nagyon megnézzük, akkor egyrészt a környezete, a tereprajz azutal arra, hogy malomként használhatták valaha, illetve van egy lyuk ezen a homlokzaton, ahol nyilván ott csatlakozott a malomkerék. Tehát nagyon szerény, de ez egy nagyon régi malomépület. Rajta van ezen a régi rajzon, két malomépületet is jelöl ez a térkép, távolabb a településnek a lakott területétől. Szakács Péter atyának köszönöm a segítséget, aki tulajdonképpen megmondta, hogy melyik épületben sejthetjük az egykori szülőházat. Tehát ugye vándoroltak, uradalmi cseléd volt az apuka, a szülők, és a szigligeti malom udvarán kaptak helyet, szálláshelyet. Nagyon sűrű lakott település volt Szigliget, ugyanakkor ők nem itt, tehát két templomot is látunk itt a levegőből, hogy ez egy régi felvétel, de talán még a harangszó sem jutott el odáig, ahol Bódi Mária Magdolna megszületett. Itt egy hegyi kápolna, ez egy 19. századi kápolnácska, egy nagyon szép kápolna, de ez is meglehetősen messze volt, így a település szélétől, tehát a hegy szoknyájától is sokkal messzebb van ott, ahol indul a pontozott nyíl, ott van ez a malomépület, ahol megszületett el Bódi Mária Magdolna, és a keresztelésére, tehát a keresztény közösségbe való belépésére nem is a szigligeti templomba mentek, hanem Badacsony Tördemic, illetve Nemes Tördemic volt, 1948-ig Nemes Tördemic volt a településnek a neve, tehát oda indult el a szekér velük, tehát ilyen lovaskocsin közlekedhettek feltehetően, és úgy vitték a kis csecsemőt Badacsony Tördemicre, vagy hát Nemes Tördemicre. Ez is egy korabeli fotó a szerény településről, ahol látjuk, hogy kimagaslik a templom épület, és nagyon meglepő a jelentőségével ez a templom, az ünnepélyességével. 1905-ben újonnan épült, középkori eredet, és aztán barokkori átépítés után teljesen újonnan épült, és hát az a legendája ennek, a látszik, hogy meglehetősen aránytalan az utcaképhez képest, egy nagyon jelentős épületről van szó. Állítólag összecserélték a terveit a tapolcai temploméval, így alakult, hogy Nemes Tördemésznek egy ilyen impozáns, nagyon szép temploma lett. Szent Mihály tiszteletére szentelték fel a templomot, és az oltárképe az a Veszprémi Székesegyház barokk oltárképének a másaként készült el, tehát ez is egy másolata. Itt ismét egy utcaképet látunk, tehát itt haladhatott a kocsi velük, és igyekeztünk olyan részleteket fényképezni ezekben a templomokban, amiken a lábanyomát, a kéznyomát, tehát amik emlékhordozói, emlékeztetői Bódi Magdi életének. Ez az ajtó, ez nyilvánvalóan akkor is ezen az ajtón léptek be a templomba, és hát körülbelül ez a kép fogadta a templomba belépőt. Geihofer Kovács Gábor készítette a fotókat, és ő járta végig velem ezt az utat most. Itt is látjuk, tehát ez a nagyon szép kilincs az 1905-ös építkezésből maradt meg, és egy sokkal régebbi, még az előző templomból megőrzött szentelt víztartó medence, ami bár romos, de nyilvánvalóan akkor is itt volt a templomban, tehát ő is tanulja az eseményeknek, és ezek a padok is minden bizonnyal emlékeznek a családra, aki itt helyet foglalt a templomban a keresztelő idején. Ez az oltár is, a főoltár is, ugye a Szent Mihály oltárképpen abból a korszakból származik, és nagyon finoman, érzékenyen őrzik a keresztelő medencét, bár a megújítása aztán túlbuzgó volt egy kissé a keresztelő medencének, de minden esetre ez lehet az, amelynek a segítségével belépett Bódi Mária Magdolna a keresztény közösségbe. Itt látjuk még újra a templomot, a kifestés az későbbi, az 1955-ben készült, és ezeken a helyszíneken, a többségükben már nyilván nem a mostani események hatására, hanem már régóta őrzik az emlékezetét Bódi Mária Magdolnának. Tehát a templomban is van egy nagyon szerény rész, ahol tájékozódhatunk, és egy másik dombormű pedig kint a templomnak a homlokzatán. Innen csak hamar el kellett ugye menniük Szigligetről, ahol lehet, hogy már a csecsemő Bódi Mária Magdolnának az áldásos tevékenysége mentette meg a családot egy rossz döntéstől, vagy az édesapát egy rossz döntéstől, nem tudhatjuk. Minden esetre vándor útra keltek, és Balatonszepezd volt a következő állomás, ahol hát egy fantasztikus templom néz a Balatonra. Ez most is nekünk hatalmas élmény volt. Szakács Péter atyával haladtunk Bódi Mária Magdolna lábára. Nyomán. Egy középkori kapu emlékeztet arra, hogy ez is egy középkori eredetű templom, itt lehet belépni, itt egy szentelt víztartó, egy kőből faragott, egy rusztikus szentelt víztartó, minden bizonnyal akkor is itt volt, és itt látjuk már a főoltárképet is, Szent István királynak van szentelve ez a templom, és egy ország felajánlás a főoltárképe. A következő jelentős és nagyon fontos helyszín Köveskál temploma, ugye itt lett, ahogy hallottuk Szakács Péter atyától, itt volt első áldozó a kis Magdi, itt járt hittanórára, tehát itt találkozott a hitbéli ismeretekkel, és hát itt kezdett el szárba szökkenni a mag, kicsírázni a mag. Korabeli felvételeket látunk a köveskáli templomról, a településről. Itt a templomkapu, a régi templomkapu, ez egy fa kapu volt, és most ez ki van cserélve egy fémből készült alkotásra, amin egyébként Mária Magdolna találkozik Jézussal a húsvét reggelén, tehát éppen ez a jelenet látható. Ez a kert, amiben minden bizonnyal már Bódi Mária Magdolna is sétált és sietett a templom felé, itt lépett be a templomba. Ez 1800-as évek elején épül újjá, az egyébként szintén középkori eredetű templom, és Franz Xaver Buchernek a festései díszítik a falakat, egy nagyon szép program, egy teológiai program, amit itt láthatunk, tehát Krisztus mennybe menetele a titulusa a templomnak, és fönt pedig egy réges-régi ikonográfia, a hetoimászia, tehát a trónszék, az üres trónszék, az előkészített trónszék, trónszék várja a mennybe menő Krisztust az Atya jobbján. Tehát ezt láthatta a kis Bódi Magdi. A gyóntató fülke, ami szintén minden bizonnyal már ekkor ez lehetett, az tehát ezek fizikai emlékei lehetnek egy jelentős lelki élménynek, épülésnek. Ugye elhangzott itt az előző előadás, illetve Szakes Péter atya előadásában, hogy nagyon szorgalmasan, tehát az első hittanórákon hallottak a szorgalmasan követve heti misére járt a kis Bodi Mária Magdolna, és a Szentbékálai templomba kellett neki gyakorta elmennie, ami nagyon hosszú, egy órai sétautat jelentett, ahova öccsével együtt kézen fogva mentek rendszeresen. Ez is egy nagyon szép, egy impozáns barokk templom, Eszterházi mecenatúra, tehát jelentős építész Fellner Jakab, tehát aki a Veszprémi Várhegyen is egy meghatározó építész volt. Itt látjuk az akkori padokat, tehát itt lépkedhetett a kis Bodi Magdi, ezekbe a padokba ülhetett be, és itt térdelt, imádkozott. És szintén a Székesegyháznak, ugye a Székesegyház, ami tanít és meghatározza az egyházmegye hitéletét, itt látjuk a nyomait a műalkotásokban is, tehát láttuk korábban ugye a Szent Mihály oltárképet, és itt látjuk a megkötözött Krisztust, ami pedig ugye az érseki palota kápolnájában ez volt az oltárkép nagyon sokáig, és most újra ez lesz az oltárkép, tehát ez annak a másolata, és a Székesegyházból a Szent Anna tanítja a kis Máriát, ami minden bizonnyal fontos élmény lehetett a kis Magdinak is. És hát egy nagyon szép szent sírkápolna, egy úrkoporsóval, ami szintén ebből a kései barokk korszakból származik.
Folytatjuk dr. Nagy Veronika előadását, melyet a Bódi Magdi életében fontos szakrális helyekről tartott a Bódi Mária Magdolna nyomában című konferencián.
És hát itt vagyunk ezen a pompás vidéken, a Kőországban. Itt utaztak tovább, tehát nagyon gyakran változott a lakhelyük, csak hamar innen is költözniük kellett, és hát Kővágó és a következő helyszín, ahol ez a különös kép fogad minket, ahogy itt sorakoznak a templomok egymás mellett, az első ugye a katolikus templom. Ez, ha lehet, még fontosabb hely volt Bódi Magdi életében, ugye itt történt meg 1931-ben a bérmálása. Itt is, ahogy az előbbiekben, tehát bemegyünk a templomba, ugyan azon a padlón, egyébként nagyon szép, elképesztően szép a templom, és tényleg nagyon gondosan megőrizték ezeket a részleteket, amik nagyon sokat adnak hozzá ez a történethez, hogy átélhetővé teszik ezeket az eseményeket, hogy itt van a bérmálásról a bizonyosság, hogy ez megtörtént. Itt a padok, amikben helyet foglalhattak, ahol imádkoztak. A tanúk vallomásai szólnak arról, hogy Bódi Mária Magdolna, hogy imádkozott, milyen elmélyülten. Azért is gondoltuk, hogy ezeket a részleteket is megmutatjuk. A szószéket látjuk, ami ekkor még használatban volt, és az áldoztató rács is itt érdekes módon megmaradt ebben a templomban, tehát a bérmálás idején feltöhetően itt térdelhettek ezelőtt a gyermekek. És hát egy Mária mennybevétele oltárképet látunk, és itt is a gyóntató fülkét fölötte Nepomuki Szent János képével, aki ugye a gyónásnak a védőszentje. Aztán jön a pusztai lét, az elvonulás, ahol az életrajz írói nagyon szépen megfogalmazzák Bódi Mária Magdolnának, hogy talán igazán itt mélyül el, és bomlik virágba az ő hitelben, az elvonultságban, ahol valóban több atya is segíti a lelki fejlődését, és ezek a lélekvezetések, beszélgetések, lelki olvasmányok, és egyébként az aktív hit élet, a nagyon időben őt megtaláló inspirációk, a Mária kongregáció, a lelki gyakorlatok, ezek mind nagyon fontos élményei voltak, és igazán itt bomlik virágba az ő hitélete. Ez a Balatonkenesei templom. Itt a gyönyörű balatonkenesei magaspart, ahol ugye a természet szeretete is nagyon fontos volt az ő életében. Itt már dolgozott, nagyon nehéz munkát végzett, és egy alkalommal ugye hévizet, illetve két nyarat is azt hiszem hévizen tölthetett, ahol ő nem nyaralt, hanem kuktaként dolgozott, és küldött egy képeslapot a családjának, amin meg is találhatjuk őt, ugye itt a bal oldalon, szembenézetből a bal oldalon látjuk a mosolygó, nagyon vidám, nem rokon szembes, szimpatikus Bódi Magdit, és itt van a képeslap, amit küldött ebből az egyébként világias településről. Ugye ez az az idő, amikor már igazán felélénkül a Balaton partnak a nyaraló élete. Itt is van azért kápolna, és itt is látható ugye a hitben elkötelezett embereket, tehát hogy milyen az, amikor valaki egészen Krisztusnak szenteli magát, és hát el is határozza lassacskán, hogy akár ő is lehetne szerzetes. A Balaton Fűzfői fürdőtelepi templom, ez nagyon fontos az ő életében, tehát ez a két templom itt Fűzfőn, két modern templomról beszélünk, ezek a legjelentősebb helyszínek. Itt láthatjuk a templom belsőt, tehát a 30-as évek vége, 40-es évek eleje, Jézus szíve oltár, ami most ugye nagybőjt idején el volt akarva, de nagyon szépen köszönöm Laposa Norbert atyának a képet, és egyáltalán a részletes segítséget, támogatást abban, hogy dokumentálni tudjuk ezt a helyszínt is. Itt már nagyon sok tanúvallomás, emlékezet szól arról, hogy is gyakorolta a hitét Bódi Mária Magdolna, tehát itt van az az üvegablak, a Szent Családot ábrázoló üvegablak, amely mellett volt az ő szokásos helye, és itt merült imáiba, amiről ugye néhány emlékezés leírás szól, hogy annyira átadta magát az imának, hogy észre sem vette, hogy akár egy légy szállt az arcára, és hogy minthogyha valahol egész máshol lett volna, amikor hozzá szóltak. Itt látjuk az ablakot, és itt is a gyóntató fülke, ahol minden bizonnyal gyont, és kívülről látjuk az üvegablakokat, itt is a szentelt víztartó medence, a sekrestje. Ő itt már nagyon otthonosan mozgott, tehát itt most már napi áldozásra járult, tehát ennek segítésére megkapta a templom kulcsát, és egészen hosszan maradhatott. Tehát ezek a szentség látogatásai, ezek nagyon hosszúra, akár az éjszakába nyúlva is megtörténhettek, mert ebben nagyon nagy segítséget kapott. Tehát már kora hajnalban a munka kezdés előtt elment, ez már a gyártelepi templom, tehát egy hasonló korú másik templom, ami a nitrokémia gyár, a fűzfői gyárnak egyébként nagyon kulturált lakótelepet építettek az ott dolgozóknak, és ez a templom is akkor épült a hitélet segítésére, és itt tudott napi rendszerességgel templomba menni Bódi Magdi, és itt írták le, hogy mindig ott volt a templom fala mellett a bicikli. Kívülről itt látjuk a templomot a sekrestjével, ahova tehát nyugodtan bemehetett, és hát itt a templom belső, tehát ez egy modern templom belső, egy kicsit átalakult. Az utóbbi időben az áldoztató rácsból lett a főoltár most, és az egykori főoltár, az pedig a padsorok mögött található meg. Szent László tiszteletére szentelték föl ezt a templomot, itt is látunk részleteket, tehát itt már nagyon sok leírás szól arról, hogy milyen gyakran és milyen elmélyülten imádkozott térdelve, támaszkodás nélkül, hosszú-hosszú időn keresztül. Volt, hogy éjszakára is itt talált menedéket, mert a fogságból visszatért öcsét látogatta, akit nem engedtek azonnal haza, tehát hazatért Magyarországra, de nem engedték el, mert kémkedés gyanújával még egy darabig őrizetben tartották, és őt látogatta, és amikor onnan visszatért, akkor már veszélyes volt, ugye 1944-ben járunk, akkor már nagyon veszélyes volt a környék, és akkor is menedéket ebben a templomban talált, a sekrestjében aludt. És hát az aktív élete, nagyon sok leírás, nagyon sok részletet ismerünk a mindennapjaiból. Vilonya, ahol a szívgárdistákkal törődik, ahol egy egész gyerekcsapat Magdusa lesz ő, Magdi nénie lesz ő, és rajongó gyerekek tanulnak tőle nagyon sokat. Itt már nem egy templomot látunk, hanem egy katolikus iskolaként működő épület, amiben volt egy kápolna, ez munkás Szent Józsefnek szentelt kápolna volt. Itt zajlottak a hittanórák, amiket Magdi végzett. És hát Androsics István atyára egy emlékhely a sekrestjében, ami hát egy fantasztikus kis sekrestje, egy emlékpont, aki nagyon komoly hatással volt Magdi életére, tehát ez nagy találkozás lehetett. Nagyon fontos események voltak, a kétszer is talán megismétlődött 1941-ben és 43-ban, legalábbis az én tudomásom szerint, hogy Pécerre ment a lelki gyakorlatos házba, és itt a nagy elhatározások talán itt fogalmazódtak meg benne, tehát amik tudatosították az addig érzett szenvedélyt és buzgalmat, azok talán itt lettek igazán kimondva, és hát a végső állomás ugye Litér, Litéren sem templomot tudok mutatni, hanem a kastély épületnek a kápolnáját használták, talán a katolikus iskola is itt működhetett, és ez volt a helyszíne az éjféli, a híres éjféli misének is, és ennek az udvara volt az a helyszín, ahol ugye a vértanú halál történt. Azért mutattam ezt a képet itt, hogy a litéri templomban, ami egy sokkal később épült templom, ott készült egy üvegfestmény sorozat Bódi Mária Magdolna életéről, tehát ott ábrázolja az üvegművész Magdit, és hát itt van az udvar, a litéri iskolának az udvara, ez a tábla őrzi a vértanú halálnak az emlékét, és az üvegfestményen látjuk, hogy valójában itt egy föld alatti óvóhely volt, ahol ők ezekben a napokban ugye menedéket kerestek, akkor jöttek elő onnan, hogyha az állatokat, tehát hogyha valami feladat volt, beteget is látogatott ebben az időben, meg a dolgozó lányok egyesületének néhány tagját is meglátogatta, és onnan tért vissza Magdi, és hát ott történt ez a haláleset. És a litéri templomban látunk szintén egy nagyon részletes, tehát a történetét, Magdi történetét bemutató emlékfal van ebben a templomban, ahol hát egy erekje, egy másodlagos erekje is ott megtekinthető, még a haláleset utáni napokban a vérrel átitatott földből került egy kevés abba a kis erekje tartó dobozba a hitelesítő felirattal együtt. Hát két idézetet hoztam Magditól, amiben a templom körüli gondoskodás és a lányok, akiket, vagy a szívgárdisták, akiket nevelt, hogy hogy gondolkodott erről a feladatról, hogy az oltár díszítés olyan, mint mikor a mennyasszony várja vőlegényét, csinosítja magát, ezzel fejezi ki, hogy övé a szíve, jegyesére gondol. Így kell az oltár díszítéssel kifejeznünk, mennyire kedves az Úr Jézus nekünk, mennyire várjuk őt. És hát egy másik, hogy levert én is vagyok, de bemegyek a templomba, elmondok neki mindent, és akkor megvigasztalódom. Ez egy mondat Magditól. Köszönöm szépen a figyelmet.
Dr. Nagy Veronikát, a Boldog Gizella főegyházmegyei gyűjtemény igazgatóját hallották. Előadása a Bódi Mária Magdolna nyomán című konferencián hangzott el március 24-én a Veszprémi érseki főiskola dísztermében. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Fehér József és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzik önöktől a bemondó Klész Beáta. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádió!